mert hát ártatlanságtok dolgában tudom, amit tudok. Ami pedig a rátok irányuló gyanút illeti, valamint azt a mindez ideig szilárdan helytálló vádamat, hogy kémek vagytok, semmi egyebek. Na, jó. Próbára teszlek benneteket. Vallomásaitok hitelességén állítjátok, kellene észrevennem, hogy igaz járatban vagytok, és nem vagytok csalók. Azt mondom, jó. Hozzátok el legifjabb öcséteket, akiről beszéltek. Állítsátok ide színem elé, hogy lássam, és tulajdon szememmel győződjem meg róla, hogy minden kis részletig igaz, amit mondtok, és állításaitok megbízhatóak. Akkor majd gyanúm lassan megrendül, és vádam tekintetében is ingadozni kezdek. Ha azonban nem állítjátok ide, akkor Fáraó életére mondom, és remélem tudjátok, hogy nálunk nincsen erősebb esküvés. Nem csak, hogy juttatásról nem lehet szó, sem éfával, sem kómerrel mérve, hanem akkor végleg bebizonyosodik, hogy dajaluk vagytok, és hogy az ilyenekkel miként szokás elbánni, azt akkor kellett volna meggondolnotok, amikor ezt a foglalkozást választottátok. A testvérek halvány arcán foltok ütköztek ki, tanácstalanul álltak ott. Azt akarod, uram? Kérdezték tolmács útján. Hogy menjünk vissza 9 vagy 17 napig, legyünk úton, mert a föld nem fut elénk, és ismét tegyük meg az utat a legifjabbal együtt idáig a széned elé. Még csak az volna szép, vágott vissza József. Nem, korát sem. Azt hiszitek, a magamfajta ember kieresztené keze közül az ilyen jó kémzsákmányt. Fogjaim vagytok. Elkülönítlek benneteket a ház egyik mellékhelyiségében, és 3 napig őriztetlek ott, amin azt értem, hogy ma, holnap és még holnap után is egy ideig. Addig sorshúzással vagy megegyezéssel kiválaszthattok egyet magatok közül, hogy tegye meg az utat és hozza el azt, akit meg kell vizsgálnom. A többiek azonban fogva maradnak, amíg amaszt nem állítottátok a színem elé, mert Fáraó életére mondom, nélküle nem látjátok orcámat még egyszer. Lehorgasztották a fejüket, és ajkukat harabdálták. Uram, mondta a legidősebb, amit megparancsolsz, teljesíthető egészen addig a pillanatig, amikor a hírvivő hazaérkezik és megvallja atyánknak. Csak akkor kapunk gabonát, ha elhozzuk a legifjabbat. Hogy erre mihez kezd majd, nem tudod, uram, mert atyánk igen önfejű, és a legönfejűbb abban, hogy a kicsi otthon maradjon, és soha útra ne keljen. Tudod, ő a legkedvesebb fióka. Tehát ez képtelenség, kiáltott fel József. Hiszen minden józan meggondolás arra a belátásra vezet, hogy azért, mert valaki a legifjabb, korán sem kell a legkedvesebb fiókának és vakarcsnak lennie, ez előítélet, és nem kell ragaszkodnunk hozzá. Ha az idősebbek már elég élemedettek, akkor az ember, ha 100-szor a legfiatalabb is, már élete virágjában álló, az utazás viszont tagságait bíró férfi, úgy vélitek, atyátok inkább itt hagy benneteket fogságban, mint kémeket, sem hogy kölcsön adja nektek legfiatalabb gyermekét egy útra. Egy ideig tanácskoztak, pillantások és válrándítások közepette. Végül Ruben így válaszolt. Uram, ezt lehetségesnek tartjuk. Na, mondta József és felállt, én nem tartom lehetségesnek. Ezt nem fogjátok egy magamfajta férfival elhitetni. Ami pedig szavaimat illeti, megmaradok mellettük. Lelketekre kötöm erősen, állítsátok legfiatalabb öcséteket színem elé, mert Fáraó életére mondom, ha nem hozhatjátok el, akkor kémkedésetek bebizonyult. Intett a testőrség tisztjének, annak egy szavára lándzsások sorakoztak az ilyet testvérek mellé, és kivezették őket a teremből. Számon kérés. Nem lökték börtönbe vagy verembe, hanem csak bezárták őket egy virágos fejű pillérekkel elkerített távolabbi helyiségbe, ahová néhány lépcsőfok vezetett le. Amolyan nem használt írószoba félének látszott, vagy régi iratok levéltárának. Tízen bőven elfértek benne, körös-körül padok is voltak a falak mentén. Sátorlakó pásztoroknak még mindig szinte előkelő tartózkodási hely volt. Az sem jelentett semmit, hogy a világításra szolgáló nyílások rácsosak voltak, mert az ilyenfajta ablakokon mindig szokásos a rács. Persze az ajtó előtt őrök jártak fel és alá. Jákob fiai leguggoltak és tanácskoztak a dologról. Volt bőven idejük, két napjuk is, hogy megválasszák maguk közül azt, aki majd hazamegy, és atyuknak előadja a túlzott követelést. Ezért mindenek előtt általánosságban tanácskoztak a helyzetről, arról, hogy milyen csávába kerültek, amelyet egybehangzón és gondterhelt ábrázattal igen súlyosnak és fenyegetőnek neveztek. Micsoda démoni balsors, hogy ilyen gyanúba keveredtek. Senki sem tudta, hogyan. Egymás szemére hányták, hogy nem látták előre a fenyegető veszélyt, mert már elkülönítésük a határon, hogy mentébe parancsolták, és az úton odáig szemmel tartották őket. Mindez már gyanús volt, mondták most. Bizony a gyanúsítás értelmében volt gyanús, akármennyire barátságosnak tetszhetett is kezdetben. Általában a szívélyesség és a veszélyesség olyan keverékében volt részük, hogy nem igazodtak el benne, megzavarta őket. És ugyanakkor minden súlyos gondjuk és sérelmük alján valami különös boldogság érzését is ébresztette bennük. Nem tudtak kiokoskodni, hogy miféle ember az, akinek színe előtt állottak, és aki ártatlan létükre ezzel a szerencsétlen gyanúperrel élt ellenük, reájuk hárítván, hogy megcáfolják ezt az ő szempontjukból olyan ostoba, hihetetlenül önkényes gyanúsítást, még hogy ők, tízszeresen ártatlan, gyanútlan üzletemberek, ők lennének kémek, akik állítólag azért jöttek, hogy kifürkészék az ország gyenge pontjait. Tehát az már a fejébe vette, és amellett, hogy ez igen veszélyes volt, és életük forgott kockán, a testvéreknek még lelki fájdalmat is okozott, mert hát tetszett nekik ez a férfiú, Egyiptome vásártartója és előkelősége, és életükről egészen eltekintve is fájt nekik, hogy éppen ő gondol róluk ilyen rosszat. Szemrevaló férfi. Csinosnak és szépnek lehetett nevezni, és nem túlzott az, aki ékes elsőszülött bikához hasonlította. Barátságos is volt a maga módján. De éppen az volt a bökkenő, hogy személyében a nyájasság és a gyanakvás keveréke összpontosult, ami a helyzetet jellemezte. Tám a testvérek ebben a jelzőben állapodtak meg. Kétértelmű, kettős arculatú volt az egyidejű különbözőségek embere, szép és hatalmas, bátorító és fenyegető, jóságos és veszedelmes. Nem lehet kiokosodni, hogy miféle is. Mint ahogy a tám tulajdonságból sem lehet kiokosodni, amelyben a felső világ találkozik az alvilággal. Részvevő is tudott lenni, és érdeklődött útjuk viszont tagságai felől. Tudakozódásra méltatta, hogy éle még és egészséges-e apjuk, és hangos kacagásával telt meg a terem, amikor meghallotta, hogy legifjabb öccsük is már házas ember. De aztán, mintha addig csak barátságos biztonságba akarta volna ringatni őket, egyszerre az arcukba vágta szeszélyes, önkényes és életveszélyes kém gyanúját, és könyörtelenül túszfogságba vetette őket, míg el nem hozzák ellenbizonyságul a 11-et, mintha bizony ez komolyan tisztázhatná őket. Tám. Nincs is más szó az ilyesmire. A fordulatok és az egymásba folyó tulajdonságok embere volt. Egyként otthonos fenn és len. Hiszen kereskedő ember ő is, és a tolvajlás rokon szakma a kereskedéssel, így megegyezik kettősségével. De ugyan mit használ az észrevétel és a panasz, hogy ez a vonzó férfi oly gonoszul bánt velük? Semmit sem segített a csáván, amelyben nyakig ültek, a kutyaszorítón, amelyről megvallották egymás közt, hogy veszélyesebb mindennél, amibe valaha is kerültek. És eljött a pillanat, amikor az őket ért értelmetlen gyanúval szemben ők maguk valami igen értelmeset gyanítottak, nevezetesen azt, hogy a hatalmas egyiptomi egy más gyanúval akarja illetni őket, azzal, amelyhez már otthon egész életükben hozzászoktak, szóval azt, hogy ez a megpróbáltatás bűnhődés a régi bűnért. Tévedés lenne ugyanis azt hinni, és az írásból következtetni, hogy csak József füle hallatára, mikor másodszor beszéltek véle, közölték egymással ezt a feltevésüket. Nem. Már itt, a zárkájukban is ajkukra torult, és Józsefről beszéltek. Persze elég különös volt, hiszen a vásártartó személyét akár csak a legtávolibb képzett társítás révén az eltemettettével és eladottéval összekapcsolniuk szigorúan tilos kellett legyen, és mégis testvérükről beszéltek. Nem valami tisztán erkölcsi folyamatról volt itt szó. A gyanútól a gyanúhoz, a bűntől a bűnhődéshez vivő úton jutottak egyiknek a személyétől a másikéhoz. Másról volt itt szó. Érintkezésről. A nyugodt természetű Mai Szakménak nyilván igaza volt, amikor azt mondotta, hogy jó néhány lépés választja el a fölismerést a tudatos fölismeréstől. Senki sem érintkezhet rokonvérrel, hogy fel ne ismerné, különösen, ha egykor kiontotta azt. De más dolog be is vallani önmagunknak. Ha valaki azt állítaná, hogy a testvérek ekkor már fel is ismerték öccsüket a vásártartóban, akkor nagyon sután fejezné ki magát, és jogosan keltene igen határozott ellentmondást. Mert ugyan honnan származott volna mértéktelen csodálkozásuk, amikor József felfedte magát előttük? Sejtelmük sem volt róla. Arról ugyanis, hogy miért bukkant fel lelkükben József képe és régi bűnük már akkor, amikor először kerültek érintkezésbe a vonzó veszélyes helytartóval, vagy közvetlenül utána. Ezúttal nem Áser volt az, aki kotnyelességből szavakba foglalta a közös érzést, amely egybefűzte őket, hanem Júda, a lelkiismeret embere. Amaz úgy döntött, hogy ehhez az ő személye túl szerény, ez meg, hogy az ilyesmi őt illeti meg. Testvéreim, Jákobban szólt, nagy bajban vagyunk. Idegenekként hurokra kerültünk itt, megfoghatatlan, de vészterhes gyanú csapdájába zuhantunk. Ha Izrael nem adja ki küldöttünknek Benyámint, és félek nem fogja kiadni, akkor vagy a halál fiai leszünk, a kínszenvedés és a kivégzés házába kerülünk, ahogy Egyiptom fiai mondják, vagy eladnak rabszolgának sánc ásásra vagy aranymosásra valami félelmetes helyre, és nem látjuk viszont gyermekeinket soha többé, és az egyiptomi dologház korbácsa hasít majd szíjat a hátunkból. Hogy történt ez velünk? Emlékezzetek, testvéreim, miért történik mindez velünk, és ismerjétek meg Istent benne. Mert a mi atyáink Istene bosszúálló Isten, aki számon tart bennünket. Nekünk sem engedte meg, hogy felejtsünk, de legkevésbé felejt ő maga. Őt kérjétek, és ne engem, hogy miért nem rontott ránk akkor, azon nyomban. Miért várt egy emberöltőn át, és tette jégre a megtorlást, míg most így áll bosszút rajtunk. Hiszen ifjak voltunk még, amikor azt elkövettük, és ő is kisfiú volt csak, és a büntetés már egészen megváltozott emberekre sújt. De én mondom nektek, vétkeztünk a mi testvérünk ellen, akinek láttuk lelki szorongását, mikor nekünk könyörgött alantról, de nem hallgattunk rá. azért következett reánk ez a nyomorúság. Valamennyien komoran rábólintottak, hiszen valamennyiük gondolatát mondotta ki, majd ezt mormolták: Shaddai Yahu Eloah. Ruben pedig őszfejét két ökle közé fogva, nagy szorongásában, vérvörös arccal és kidagadó erekkel homlokán így robbant ki: Úgy. Szálljatok csak magatokba, mormoljatok és sóhajtozzatok. Nem megmondtam én nektek annak idején, mikor intettelek benneteket és szóltam: ne vétkezzetek a gyermek ellen. Tehát nem hallgattatok rám. Most íme itt van, most vérét keresik rajtunk. A derék Ruben persze nem egészen így beszélt akkor. De minden esetre sok mindent megakadályozott, különösen azt, hogy József vérét ontsák, vagy hogy többet ontsanak ki belőle, mint amennyi a szépségből kicsordul, ha könnyedén megsebzik. És ezért nem volt egészen pontos, mikor azt mondotta, hogy József vérét keresik rajtuk. Vagy tán az állatvérére gondolt Ruben, melynek Józsefé gyanán kellett szerepelnie atyjuk előtt. Minden esetre a többiek is úgy emlékeztek, hogy akkor óva intette őket, és megjósolta nekik a megtorlást. És akkor ismét rábólintottak, és azt mormolták: úgy bizony, úgy, József vérét keresik rajtunk. Akkor elemózsiát kaptak, egyébként igen jó ízű perecet és sört, ami ismét megfelelt az itt dívó szívélyesség és veszélyesség keverékének, éjjel pedig a padokon aludtak, amelyeken még tarkó támasz is volt, hogy fejüket megemelje. Másnap ki kellett választaniuk küldöttüket, hogy ama férfiú akarata szerint hazautazzék a legifjabbért, és talán vissza se térjen többé, ha ugyanis Jákob nemet mondana. Valóban az egész napjuk ráment erre, mert nem akarták a sorsra bízni, hanem inkább az eszükhöz folyamodtak ilyen súlyos kérdésben, amelyet különböző szempontokból kellett mérlegelniük. Melyikükről vélték, hogy a legnagyobb hatással lesz atyjukra, amikor meg kell majd győznie? Melyiküket nélkülözhetik itt a bajban legkönnyebben? Melyikük a legnélkülözhetetlenebb a törzs számára, hogy megmaradjon, ha ők valamennyien elpusztulnak? Mindezt meghányták, vetették, a válaszokat össze kellett egyeztetni egymással, és estig sem tudtak a végére jutni. Mivel nem volt ajánlatos a megátkozottakat, vagy a félig megátkozottakat választani, sok minden szólt Júda mellett. Igaz, nem szívesen látták volna, ha ő megy haza, de ő volt a legalkalmasabb atyjuk megnyerésére, és abban valamennyien megegyeztek, hogy a törzs számára ő a legnélkülözhetetlenebb, Júda kivételével, ami viszont akadályozta a döntést. Mert ő megrázta oroszlán fejét, és azt mondta: bűnös szolga ő, nem érdemli meg, és nem is akarja, hogy túlélje a többit. Melyiküket jelöljék hát ki, és kire mutassanak újjal? Dánra, mert leleményes? Vagy Gádielre, mert erős? Áserre, mert hogy mindenkor szívesen szegődött mindnyájuk nyálas nyelve szószólójává? És mivel Zebulon és Izsakhár maguk is úgy vélték, hogy mellettük bizony csak nem semmilyen érvet sem lehet latba vetni, végül is Naftháliban, Bilha fiában kellett megegyezniük. Futár ösztöne szinte hajtotta, hogy elvállalja a feladatot. Futárlába idegesen topogott, nyelve is már szinte előre szaladt, és csak az volt a bökkenő, hogy, ami szellemét illeti, a többiek szemében, de a magáiban sem volt elég jelentékeny, elég tekintélyes, hogy több mint felszínes mítikus értelemben váljék alkalmassá e szerep betöltésére. Ezért nem mutatott a mérleg nyelve még harmadnapig sem egyértelműen és határozottan valamelyikükre. De szükség esetén nyilván Naftálinál állapodott volna meg, ha az újabb kihallgatás alkalmával nem derült volna ki, hogy hiába törték a fejüket, mert a szigorú vásártartó megváltoztatta elhatározását. Alig, hogy József a fogadás után nagyjait elbocsátván háznagyával, mai szachméval egyedül maradt. Már is viharosan nekirontocs, még felhevült arccal diadalmasan azt kérdezte tőle, hallotta-e, Máj, hallotta-e? Él még, Jákob él, még megtudhatja, hogy élek, nem haltam meg, megtudhatja, és Benyámin házas ember, s van is már egy fészek alja gyereke. Hanem az csúnya baklövés volt, Adom, hogy meg se vártad a tolmácsot, és már is kibudjant belőled a kacagás. Ne is gondoljunk vele többet. Valahogy csak elpalástoltam. Ilyen izgalmas ügyben nem őrizheti meg az ember minden pillanatban higgadtságát. Na, de különben hogy tetszett az egész? Milyen voltam? Tűrhetően szerepeltem. Szépen felékesítettem az Isten történetet. Gondoskodtam ünnepélyes részletekről. Igen, csinosan oldottad meg, Adon. Csodálatosan. Meg kell hagyni, szereped is hálásol. Igen, hálás, csak te nem vagy hálás. Téged nem lehet kizökkenteni nyugalmadból, csak nézel avval a kerek szemeddel. Hatalmas jelenet volt, amikor felálltam és megvádoltam őket. Előkészítettem. Előre lehetett volna látni, hogy bekövetkezik, mégis hatalmas marad. És nem érte aranyat, ezüstöt, amikor a nagy Róben azt mondta, mi felismerjük a te nagyságodat, de te nem ismered fel a mi ártatlanságunkat. Tehát nem te tetted, Adon, hogy így beszélt, de én irányítottam arra az egészet, és általában ennek az ünnepnek minden részletéért én vagyok felelős. Nem, Máji, hálátlan vagy, és nem lehet hozzád férkőzni, mert nem tudsz megrettenni. Most azonban én akarom elmondani neked, hogy korántsem vagyok oly elégedett, mint ahogy színlelem, mert bizony egész ostobán szerepeltem. Hogyan, Adon? Elragadón szerepeltél. Az egyik legfontosabb feladatot ostobán elrontottam, és magam is nyomban észrevettem már a következő pillanatban, de akkor már késő volt kijavítanom. Hogy kilenced magukkal itt tartsam őket fogságban túszokul, egy meg hazamenjen a kicsiért, az határozottan ügyetlenség és sokkal súlyosabb baklövés, mint amikor azonnal kibudjant belőlem a kacagás. Ezt meg kell változtatni. Mit kezdjek itt ezzel a kilenccel, hiszen nem segíthetem elő az Isten történetet, míg Benóni meg nem érkezik, és még csak nem is láthatom, mert színem elé sem engedem őket, míg a kicsit el nem hozzák. Hát ez tisztára kontárkodás. Itt kuksoljanak haszontalanul a túszveremben, míg oda az a nincs kenyér, és az öregnek áldozati cipója sincs. Nem. Éppen fordítva szóljon a rendelet. Egyikük itt maradt fogságban túszul. Egyikük, aki az öregnek nem olyan fontos, mondjuk az ikrek egyike, magunk közszólván ezek viselkedtek a legdurvábban szétszaggatatásom alkalmával. A többiek pedig utazzanak haza, és vigyék el a legszükségesebbet az éhínség csillapítására. Ezt persze meg kell fizetniük, mert ha ajándékoznám nekik, túl gyanús lenne. Egy percig sem hiszem, hogy cserben hagyják a túszt, és feláldozzák, a kicsit pedig nem hozzák el, és ezzel kémeknek vallják magukat. De sokáig elhúzódhat, kedves uram. Előre látom, hogy atyád addig nem ereszti útnak házas fiát, míg el nem fogyasztják a kenyeret, amit el akarsz adni nekik, és amíg nem fenyegeti őket, hogy kifogy az olaj a mécsesükből. Időre lesz szükséged a történethez. Igen, Mai. Természetesen időre van szükségünk az ilyen Isten történethez, és sok türelem kell gondos feldíszítésére. Még az se lenne nekem sok, ha egy álló évbe telne, míg megjönnének Benyáminnal. Mert hát mit is számít egy év ebben a történetben?